Kajról a 101,8, Török Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa vasárnap elhagyta a Gemelli kórházat, visszatért a Szent Márta házba. A hírt, hogy Ferenc pápát március 23-án elbocsátják a Gemelli klinikáról, és visszatér a vatikáni Szent Márta házba, szombat este jelentették be a világsajtónak a Gemelli kórház orvosai. A hetek óta tartó javulás után a Szentatyára a Szent Márta házban hosszú lábadozás vár még, mielőtt újra megkezdi megszokott tevékenységét. Március 26-ától indul a vidéki otthonfelújítási program a nyugdíjasoknak, írja a Híradó portálja. Fónagy János a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára fontos feladatnak nevezte a megfelelő lakhatási körülmények biztosítását az időseknek. Közlése szerint ezért döntött úgy a kormány, hogy az 5000 fő alatti településeken élő nyugdíjasoknak is lehetővé teszi, hogy pályázzanak a vidéki otthonfelújítási programban. Közlése szerint legfeljebb 3 millió forint visszanemtérítendő támogatásra lehet pályázni a felújítási költségek maximum 50%-ára. Az otthonfelújítási munkák előfinanszírozására 6 millió forintos kedvezményes hitelkonstrukció is elérhető, amelyre az állam kamattámogatást nyújt. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kezdeményezését követően az energiaügyi miniszter az ország teljes területére kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot, írja az Agroinform. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy ezentúl nem lehet úgy kezdeni egy esztendőt a mezőgazdaságban, ahogy azt eddig tettük. Szigli Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vízgazdálkodási és fenntarthatósági környezetügyekért felelős osztályának elnöke elmondta, hogy hiányzik a téli feltöltő csapadék a földekből. Novembertől február végéig gyakorlatilag mérhetetlen volt a lehullott csapadék mennyisége, de az előrejelzések szerint várhatóan a tavasz csapadékosabb lesz, mint a mögöttünk hagyott tél. A terméshozamokon is látszik majd a csapadék hiánya, ami miatt szakmai problémák lehetnek. Idén 13. alkalommal valósul meg a TESZED, önkéntesen a Tiszta Magyarországért akció, hazánk legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma az Energiaügyi Minisztérium támogatásával. Az akció szervezője és koordinátora a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT. Az egész országra kiterjedő kampány célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen varázsoljuk tisztábbá környezetünket. Az idei TESZED akcióra 2025. április 7-e és 13-a között kerül sor. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként való csatlakozással. Regisztrálni az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb 2025. március 27-én 16 óráig lehetséges a selektalok.hu/TESZED oldalon. Börzsönyi vadmacskák mutatkoztak be a kameráknak. A vadmacskák titokzatos életébe ritkán nyerhetünk bepillantást, de most egy különleges pillanatot sikerült megörökíteni a Dunai-Poly Nemzeti Parknak. A Börzsöny egyik legkedveltebb vadmacskája kamerák előtt mutatta be újdonsült párját. Ha az életkörülményeik továbbra is megfelelőek lesznek, 63-66 napos vemhességi idő után utódokat hozhatnak a világra, olvasható a Dunai-Poly Nemzeti Park bejegyzésében. Híreink végén az időjárásról. Az éjszaka második felében délnyugat-nyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet, így reggelre már többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég. Délnyugat-északkeleti mozgással kisebb-nagyobb csapadéktömbök vonulnak, majd hajnalra egy újabb, kiterjedtebb csapadékzóna állhat össze, amely kisebb eséllyel az északnyugati tájakat érintheti. A déli szél veszít erejéből, sőt hajnalra a legtöbb helyen mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 6 és 11 fok között valószínű, de északkeleten néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet.
Az életünk, emlékezünk, emlékezünk. Egy régi dolg, egy régi kép, eszünkbe jut, szívünkbe tép. Úgy múlik el az életünk, emlékezünk, emlékezünk. Elillant rég a nagy varázs, ifjúságunk, hűlő parázs. Álmaink lást, eloszlunk, ő vágyaink szétfosztak. Nem marad meg már más nekünk, emlékezünk, emlékezünk. Egy kis kabát, egy ronykabát, agyaggolyók, meg ronybabák, gyermekkorunk hívó szava. Hol vagy fiam, s te hol vagy mama? Így múlik el az életünk, emlékezünk, emlékezünk. Egy régi bál, egy régi tánc, mindegy mi volt, semmit se bánsz. Így múlik el az életünk, emlékezünk, emlékezünk. Örvénylik múltunk mély tavon, nincs nyár heven, csak tél havon, csitult a láb. Elmúlt a tánc, szemünk körül már több a ránc. Így múlik el az életünk, emlékezünk, emlékezünk. Egy kis kabát, egy ronykabát, agyaggolyók meg ronybabák, gyermekkorunk hívó szava. Hol vagy fiam, s te hol vagy mama? Az életünk így múlik el, s ha jő a nap, úgy menni kell. Elhal szavunk, elhal dalunk, megszület. De még vagyunk, emlékezünk, így múlik el az életünk. Egy kis kabát, egy ronykabát, agyaggolyók meg ronybabák, gyermekkorunk hívó szava. Hol vagy fiam? Te hol vagy?
tegyek. Beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Lóczi Tamás, hogyha az Egri Érseki Papnevelőintézet spirituális alt segítséget ahhoz, hogyan találhatunk boldog pillanatokat az életünkben.
A szabadságnak nem csak ilyen ismérvei vannak, hanem mesterei is vannak, tehát akik jól csinálták, akiktől érdemes tanulni. Hát ilyenek mindenképpen a szentek. És a szentekkel kapcsolatban egy tévhitet rögtön el is szeretnék oszlatni. Ugye ami legjobban beugrik nekünk, és ezért nem akarunk szentek lenni, meg a gyerekek is ezért nem akarnak szentek lenni, hát a szenteket mindig ilyen bárgyú, ilyen savanyú, ilyen életunt, ilyen én nem is tudom, milyen beteges ábrázolással ábrázoljuk őket az ilyen festményeken, szobrokon. Hát én bármelyik szent életét elolvasom, az tele van kalanddal, tele van izgalmas fordulatokkal, nem egy ilyen benti szobaélet. És ami a másik nagyon fontos, hogy ők nem voltak tökéletesek. Nagyon sok mindent elhibáztak az életükben. Nem abban jobbak nálunk, hogy tökéletesek voltak. Egyedül Isten tökéletes egyébként is. Egy véges lény nem tud tökéletes lenni. Nem tökéletesek voltak, hanem fejlődőképesek. Olyanok voltak, akik hittek abban, hogy az Isten belőlük még többet és jobbat tud kihozni, mint ahol most tartanak. Lehet, hogy én már nem tudnék többet meg jobbat kihozni magamból, de hiszem azt, hogy van valaki nálam nagyobb, aki viszont tud, ha én együttműködök vele. És ezért a szentségről nekem van egy ilyen kicsit eretnek megközelítésem, hogy a szentnek lenni szerintem az nem egy gürizős, erőfeszítéses, izzadságos folyamat végeredménye, hanem szerintem mindenki szentnek születik. Mert én még egy ovissal se találkoztam az óvodába, aki ne akarna ma erősebb lenni, mint tegnap volt, meg nagyobb lenni. Azaz fejlődőképes, hisz a jövőjében. Akkor ül le az életünk, és akkor áll meg az életszentségünk, amikor először föltesszük azt a kérdést, hogy jegy van rá? Benne van a munkakörű leírásomban? Látják? A másik sem csinálja. És amikor ilyen mondatok megszületnek bennünk, ugye kamaszkor elején, és utána ezt úgy egyre cizelláltabban tudjuk az életünkben továbbvinni, vagy egyre észrevétlenebből, akkor halt meg az életszentség. Odáig szentek voltunk. Tehát csak megőrizni kellene való ezt a szentséget, ami tehát még egyszer mondom, nem tökéletesség, hanem fejlődő képesség az ember életében. És hadd mondjak egy ilyen egri példát, akkor itt voltam titkár 16 évvel ezelőtt, Seregi István érsek úrnál, akkor nagyon sok mindent tanultam tőle. Többek között mi költöztettük őt el Nyíregyházára a papi otthonba. Rengeteg dolgot elajándékozott, nem ragaszkodott a tárgyaihoz, már ebben is példamutató volt. De nyilván a könyveket, mint legtöbb pap, ugye abból azért vitt magával sokat. És megkérdeztem a pakolásnál, hogy érsek úr, milyen szisztéma szerint csomagoljuk, vagy pakoljuk a könyveket, hogy lesz majd könnyű kipakolni Nyíregyházám? És rám nézett, elgondolkodott, és annyit mondott, hogy a lelki könyveket tett felülre, hát ha még megtanulok imádkozni. Ezt mondta egy 76 éves ember, akit reggel 6 órakor nem tudtam megelőzni a kápolnában, meg aki minden nap elimádkozta a rózsafűzért, és ő még úgy érezte, hogy neki még feladata van ezen az úton, ő még nem kész, nem egy teljes. Hát, ha még megtanulok imádkozni. Ez az életszentség. Amikor valaki akárhány évesen is azt mondja, hogy ebben még van perspektíva, van jövőkép. Tehát nem lekonyult az élete, különben is a keresztény életvitel az nem egy ilyen fölle, hanem az egy egyenes fölfele kéne, hogy legyen a mennyországba. És egyébként ez adná meg a boldogságot, vagy egész más megközelítést a halálnak is, mert ha mindig fölfele tartan az életünk, akkor a halál az nem egy ilyen szenvedésekkel teli, göcsörtös elválás lenne ettől a földi élettől, hanem egy boldog átlépés oda, ahol már szívben meg lélekben rég megérkeztünk, csak még ez a test itt tart bennünket. Tehát akkor az olyan, hogy felsőbb osztályba léphet, rengeteg bizonyítványba beírtam annak idején. Olyan lenne. Na, ezt csak bezártam a zárójelet. A másik, amivel nekem ilyen kicsit más felfogásom van, már ebben már több hasonló személlyel találkoztam, az ima. Imán mit értünk a legtöbben? Hát a legtöbb ember egész egyszerűen azt érti, van egy problémám, előszedem az Istent, ugye neki az a dolga, megoldja azt a dolgot, én elmondom, bedobom a pénzt, kijön a kóla lent, az automata működik. Hát igen, nem, csak amíg így fogom fel az imát, addig mindig csalódásaim lesznek. Mert addig azt fogom mondani, hogy nem hallgatta meg az Isten az imámat, még nem történt meg az a dolog. Amíg rá nem jövök arra, hogy az imával nem én akarom befolyásolni az Istent, hanem én kínálom fel magamat neki, hogy ő befolyásolhasson engem. Azért imádkozom, hogy nem én manipuláljam az Istent, hanem én fölkínálom magamat arra, hogy te, aki sokkal jobban tudod, mi a jó nekem, meg mindenkinek, mutass utat. És ha erre rájövünk, akkor megértjük azt, hogy az ima során nem a környezet változik. Sokszor ugyanott marad az a rákos betegség, ugyanott marad az a nehezen elviselhető ember, meg az a szegénység, meg bármi. Az én viszonyom változik meg ezekhez. És ez az igazi eredménye az imádságnak, hogy másképp tekintek ugyanarra a valóságra ezentúl. Azon kívül lekopik az, ami időleges, ami ideig tartó, és kikristályosodik az, ami hosszú távú. És így egyre inkább azonosul az akaratom Istenével. És rájövök, hogy az igazi eredménye az imának, az nem a kér dolognak a megszerzése, hanem a kettőnk kapcsolatának az erősödése. Miért egy szerelmes azért van együtt a szerelmével, hogy az megcsinálja neki azt, amit ő akar? Hát nem így előszedjük egymást az életben, hanem mert jó lenni vele, nem? Minden érdek nélkül. Tehát akkor miért gondoljuk, hogy az Isten nem erre vágyik, vagy vele nem ez lenne a kapcsolatnak a teljessége? És nyilvánvalóan itt is igaz az a rész, ami előbb már elhangzott, hogy Isten csak azt a részt tudja benned megszentelni, amit átadsz nekem, mivel rendelkezel. Ha nem engeded be a gazdaság ügyeidbe az Istent, mert ott nincs keresnivalója, akkor ne csodálkozz, hogy nincs áldás a gazdaság ügyeiden, vagy nincs benne tiszta látás, vagy bármi más, vagy az erkölcseidbe, vagy ki tudja még hány helyről rekesztjük ki az Istent. A szabadságnak vannak következményei is, de jó, hogy vannak, mégpedig az egyik következmény az, hogy megjelennek az ember életében a csodák. Hát mi csodák, ugye? Ez a lényeg. A csodákkal is igazából nekem egy ilyen kicsit más megközelítésem van. Mindig bajom volt gyerekkorban azzal, hogy a csoda alatt azt értettük, hogy valami természet fölötti dolog, vagy fizika, kémia, biológia mai ismeretei szerint meg nem magyarázható dolog történik, nagy ritkán, nagyon kevés emberrel. Hát hol van itt az Isten igazságossága, hogy kevesekkel, meg ritkán, kell nekem ez az Isten? Valahogy ezzel én problémáim voltak. Amíg rá nem jöttem arra, hogy Isten minden percben mindannyiunkkal csodát akar tenni, és tesz is, csak a 99,9%-unkról lepattan ez a csoda. Nem vesszük észre, nem detektáljuk, nem veszünk róla tudomást. Azaz a csoda, az nem Isten egyoldalú tevékenysége, hanem te is kell lesz hozzá, mert te vagy az, aki előkészíted a terepet arra, hogy egyáltalán csoda történhessen az életedben. Ugye az Isten nem ront oda be, ahol nem látják szívesen, vagy nem kérnek belőle. Nekem kell befogadni, elfogadni és észrevenni a csodát a hétköznapokban, ami még egyszer mondom, azon múlik, hogy a szemléletemet megváltoztatom azon, hogy nem járnak nekem dolgok, meg nem természetesek a dolgok, hanem minden ajándék és semmi se jár. És ne felejtsük el, hogy a legnagyobb csoda az nem ezek a természet fölötti jelenségek, hanem az, amikor valaki képes feltétel nélkül szeretni valakit. Tehát a lélekben végbe menő dolgok a legnagyobb csodák, amelyek meg tudnak történni, és ez bármelyikünkkel meg tud történni, ha engedjük az Istennek szeretni minket. És az a baj, hogy félünk ettől. Azért félünk ettől, mert nincs olyan tapasztalatunk ebben a világban, hogy valaki nekünk ingyen adjon valamit. Mert ha valaki ingyen ad valamit, abban mindig van valami sumákság. Félünk elfogadni az utcán egy kupon, mert tudjuk, hogy a következő mondat az lesz, hogy akkor ennek következményeként akkor itt írjuk alá, meg oda regisztráljunk, meg ilyen, meg olyan dolog történjen. De az Isten világában nincs így. Nála nem kell érte valamit megtenni, csak engedni, és ettől nehéz. Nem vagyunk hozzászokva ehhez. Egy lelki gyakorlaton nekem átütő erejű volt a következő felismerés. Én gyerekkorban ilyen jól nevelt gyerek voltam, bátyámmal ellentétben, aki minden csínytevést megtett. Én ilyen mindig hátra tettem a kezem, mindig meg volt a házi feladat, szóval mindig olyan eminens voltam. És hát úgy gondoltam, hogy ezt kell az Istennel való kapcsolatban is megélni. Azaz, ha én megteszem a törvényeket, meg imádkozok, meg templomba járok, akkor talán majd valamikor kegyeskedik az Isten valamit visszacsöpögtetni, vagy visszajelzni abból, hogy hát nem volt rossz. És ez nem így van. Egy lelki gyakorlaton rámutattak nekem arra, hogy az Isten nem így működik. Mit csináltam? Betettem őt a főnökök közé. Egyel több főnököt csináltam, míg néha sajnáltam magamat, hogy nem értem meg kereszténynek lenni, mert annak sokkal jobb az élet, aki nem keresztény, mert neki egyel kevesebb főnöke van. De hát, mert rossz volt a hozzáállásom. Mennyire nem a szabadságomnak a biztosítékát láttam az Istenben, hanem olyat, aki megnehezíti az életemet. És aztán rámutattak egy lelki gyakorlaton, hogy az Isten nem így működik. Ő először végtelenül átölel és elfogad engem, úgy, ahogy vagyok, mindenestül. És mivel én tudom a legjobban, hogy mennyire méltatlan vagyok erre a feltétel nélkül szeretetre, ez engem először a padlóra küld, egy kicsit az egómat összetöri, de utána megnemesít és húz. Mert arra a válaszra késztet, hogyha valakinek én ennyire fontos vagyok, anélkül, hogy megérdemelném, akkor valamit próbáljak meg ebből hálába adni. De nem azután fog szeretni az Isten, hogy én templomba járok. Neki édes mindegy, hogy én járok-e templomba vagy sem. Az ő dicsősége ez nem tesz hozzá semmit, hogy hányan járnak templomba, hányan imádkoznak. Azért járok templomba minden nap, mert hogy megéreztem azt, hogy feltétel nélkül szeret, és szeretnék valamit visszaadni. Belülről érzek rá igényt a visszajelzésre. De más a sorrend. Ha nem az igaz Istent istenítjük, akkor minden más istenítéssel lealacsonyít. És ne higgyük azt, hogy nem istenítünk valamit. Mert mindannyian istenítünk valamit, és valakit, elég csak megnézni a mai világnak a celeb kultúráját, vagy marketing világát, mind-mind erről árulkodik. És akkor megjelennek az emberetébe a pótcselekvések, mert az igaz Isten helyett leadjuk a vágyainkat valami alacsonyabb szintre. Nem a végtelen célozzuk be, hanem a végeset. És van ott egy érdekes mondat, amit mindjárt megmagyarázok, hogy hogy értek, hogy tisztelem az alkoholistákat. Hát azt értem ez alatt, hogy hát ha nincs Isten, ha nem lenne Isten, és én meg azt szeretném, hogy én engem valaki feltétel nélkül szeressen, meg igent mondjon rám, akkor az e kettő közötti kontrasztot nem lehet elviselni a mépésszel. Hát úgy nem lehet fölkelni reggelente, hogy én többre vágyok, mint amit ez a világ adhat, de ez a világ sosem fog többet adni, mert nincs több, csak ez a világ, meg az anyag. Ez akkora ellentét, hogy itt el kell tompítani a tudatot valamivel. És ha valaki emiatt lesz alkoholista, drogos, bármilyen munkamániás, vagy bármi, akkor azokat tisztelem, mert az legalább elismerte, hogy nem működik ez a világ Isten nélkül. Csak rossz helyen találta meg ennek a tárgyát. A legrosszabb az a közömbös, aki nem is reflektál életében erre a dologra. És nagyon fontos az is, hogy visszafelé nem működik a lelki élet. Van egy súlyos mondat a Bibliában, már Jézus feltámadása után vagyunk, de még csak az asszonyok látták, hát azoknak meg ugye hisznek is, meg nem is a férfiak. És hát ott van Péter apostol, meg a többi, és hát ott nem tudják, mit kezdjenek magukkal. Hát 3 év elment az életünkből erre a valakire, akit hát kivégeztek. És akkor mond Péter egy nagyon súlyos mondatot, hogy megyek halászni. Mi ez? Vissza az oviba. Nem? Oda, ahol még működött. Ez a, jaj, hagyjatok már, nem fogok én itt az emberiségért bármit tenni, nem? Amikor, de ez nem működik. Tehát ha téged a mozdony füstje megcsapott, ha te többre vagy hivatva önmagadon, mert apa vagy, anya vagy, hivatásod van, akarsz a közúért tenni, akkor ebből nem léphetsz vissza. Nem fog jól állni, nem fog működni soha neked. És Péter nem tud halat fogni. Nem hiszem, hogy 3 év alatt el lehet felejteni a halfogásnak a fogásait, de ő ezen már túl van. Ez, amit egy felnőttet visszanyomnánk az óvodába, idétlenül néz neki bent. Nem arról van, hogy nem lenne képes elvégezni, hanem nem oda való. Nem az a neki megfelelő élettér. Tehát vállald, légy szíves testvér, az emberségeddel együtt járó hivatásodat. És tényleg azt hiszem, a legutolsó diára érkeztünk, ennek jövőkép címet adtam. Egy olyan igazsággal kezdem, amit nagyon vallok, és egyetértek vele. Azzá válunk, amit szemlélünk, amit beengedünk az életünkbe. Ma rengeteg értéktelen, meg gics, meg szemét jön be az életünkbe. Félelmetes, hogy ugye a telefon visszajelzést ad most már hetente a képernyő időről. Hát ledöbbenek. Hogy mennyi minden értelmesebbet lehetett volna az alatt az idő alatt csinálni, amennyit nekem kiír például. Erre egy kis történetet szeretnék hozni. Egyszer egy királynak a lánya halálosan megbetegedett, és az a királylány egyre inkább fonnyat, meg fogyott, meg sápat volt, és lehetett látni, hogy ez így megy tovább, akkor meghal. És a király meghirdette az országban, hogy bárki, aki tud segíteni a lányán, az nagy jutalomban részesül. Az orvosokból már kifogytak, már jöhetett bárki, és megjelent egy egyszerűen paraszt gyerek is, egy legényke, hogy majd ő segít a király lányának. Megkérdezte a király, hogy mire van szükséged ahhoz, hogy meggyógyítsd a lányomat. Semmi másra, uram királyom, csak arra, hogy adj egy festményt a lányodról abból a korból, amikor még egészséges volt. Hát ez nem probléma, évente több festmény is készül a királylányokról, kapott egy ilyet, és ez alapján ez a legény elkészítette egy szobrot az egészséges királylányról, betett a szobája közepére, és hazament. És többen kinevették a királyt, hogy így lóvá tette ez a legény, visszaélt az idejével, meg a türelmével, de azt vették észre szépen lassan, hogy a királylány egyre egészségesebb lesz. Mi is történt? Semmi más, csak az, hogy naponta belebotlott abba a valakibe, akinek kéne lennie, meg aki volt. És ez önmagában húzó hatást gyakorolt az ő életére. Hozzá alakult ahhoz, amit beengedett az életében. Erről szól az ima. Mi történik az imádságban? Az imában megmutatja az Isten azt a Lóczy Tamást, akit ő elgondolt, azzal a szerencsétlennel szemben, aki odaállt imádkozni. Ha én elég sokszor keresem föl ezt az Istent, és nézem azt a Lóczy Tamást, akit ő elgondolt, akkor ez húzó hatással lesz az életemre, és egyre inkább tényleg azzá a személyé válok, ami nekem is a legjobb, meg az ő küldetésének is legjobban megfelel. Úgyhogy lennek szívesek ebbe energiát belefetszolni. Sokszor úgy érezzük, hogy hát talán voltak ebben szép dolgok, amit az atya elmondott, hogy ne legyünk elégedetlenek, meg körülményekben ne akadjunk le, meg tudjunk megkülönböztetni. De mi van, csak én csinálom. Bemegyek holnap így a munkahelyemre nagy lelkesen, és az első ember rögtön ugye leönt engem egy pohár hideg vízzel, hogy mit képzeztem, hogy ne repkedjél. Történet szerint egy tengerparton dagály után apály következett be, és milliónyi tengeri csillag kint maradt a homok fövenyem, nyilvánvalóan azzal a jövővel, hogy ők ki fognak száradni a napsütésbe. És hát óriási médiumok érkeztek meg a helyszínre, hogy rögzítsék ezt a nagy természeti katasztrófát, de senki nem csinált semmit. És megjelent egy apa is a kisfiával, hogy végig sétálják a partot, megnézzék a haláltusáját a tengeri csillagoknak. És a kisgyerek egyre rosszabbul érezte magát az apja a kezei között, hogy neki úgy nem stimmelt ez a történet, így nem volt kerek. És egyszer csak kiúzta a kezét az apja kezéből, levette a cipőjét, leszaladt, és elkezdte visszadobálni a csillagokat a tengerbe. Az apja így ránézett a fiára, meg végignézett a kilométer hosszú tengerparton, és ez a felnőttes fölénnyel így elmosította magát, hogy ugyan már, kisfiam, hát a tengerpart óriási, te egyedül vagy, csak nem képzeled, hogy meg tudod változtatni az eseményeket. Mire megszólalt a gyerek, hogy de ennek az egynek az életét már biztosan megváltoztattam, és visszadobta a tengerbe. És az apja elszégyelte magát, lement a partra besegíteni, később már 5-en, 10-en, 50-en, 100-an segítettek, és megtisztították azt a partot, amire az emberi okoskodás azt mondta, hogy lehetetlen. Mi kellett hozzá? Egyetlen embernek a bátorsága, tetrekészsége, lelkesedése. Hidd el, hogy ha azzal a szemlélettel mész be a közösségeidbe, ahol tartozol, mint amit talán ez a pár perc is adhatott, akkor ez követőkre fog találni a jövőben. Nekünk azt mondták egyszer egy lelki gyakorlaton, hogy kedves atyák, nézzenek bele a tükörbe reggel, hogy lehet-e még ezzel az arccal evangelizálni. Mert ha nem, akkor ne büntessék a világot, hanem menjenek vissza aludni még egy órát. Testvér, mennyország ott van, ahol jobban érzik magukat az emberek melletted, mintha nem lennél ott. Mennyország ott van, ahol jobbnak érzik az emberek magukat melletted, mintha nem lennél ott. És mennyország ott van, ahol szabadabbnak érzik magukat az emberek melletted, mint nélküled. És talán ez az igazi kulcsa a mi jó érzésünknek is. Tudok-e mennyországot teremteni a környezetemben? Teher vagyok-e másokon? Akadály? Alig várnak, hogy eltűnjön a színről? vagy pedig olyan, akinek jó a társasága, akkor talán én is jobban fogom érezni magamat a bőrömben. És a legutolsó történet, még káplán voltam, Laci atya mellett, Pébánosom mellett, aki benn dolgozott az érsekségen reggeltől délutánig, és akkor is kávéfüggő voltam, és ő elment otthonról, tudtam, hogy nem jön haza délutánig, na mondom, akkor csinálok egy kávét magamnak. És fölnyúltam a konyhaszekrényhez, de olyan szerencsétlenül fogtam meg az egyik csészét, hogy leesett, és a konyhába a járólapon azonnal szét is tört. Na mondom, jó, kezdek ezen a plébán, én egyből rombolok itt, mit csináljunk? Hát tüntessük el egyből az ősbűnnek a következmény, nehogy vállald a felelősséget a tetteidért. Ugye bedobtam a szemétbe. Igen ám, de nem jó. Kinyitja, meglátja. Rakjunk rá szemetet. Tipikusan az áteredő bűn, hogy egy bűn van, kell még egy bűn, még egy hazugság. Tökéletesen hallottam a szabadságom elvesztésének az irányába. Egyre kevésbé voltam szabad. És így egyre kevésbé éreztem jól magamat a bőrömben. Amíg aztán délután 3-ig, hát meg nem ért bennem a gondolat, hogy ez igen csak gyerekes megoldás erre a problémára, elé állok, aztán lesz, ami lesz. És valóban megérkezett haza, mondom neki, hogy Laci atya, akartam inni egy kávét, fölnyújtam a csészért, összetört, ilyen béna voltam, kell, kifizetem, mondd meg, hogy mi a következő lépés. Miről rám nézett, és csak annyit mondott, nem gondoltattál, hogy örökre meg lesz. És én akkor éreztem, hogy én jól fogom magamat érezni ezen a plébánián, mert van egy ember mellettem, aki valamit megérzett az Isten feltétel nélküli szeretetéből, és ezt tudja közvetíteni. Hát ezt kívánom mindannyiunknak, és azt, hogy egy kicsit mindannyian érezzük jobban magunkat a bőrünkben, mint eddig.
Kedves hallgatóink, Lóczi Tamás atyát, az Egri érseki papnevelőintézet spirituálisát hallották, egy korábbi adásunk ismétlése szólt.
Thank you. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban szenvedélybeteg fiatalok mesélnek függőségükről.
Szoktunk ezekre a beszélgetésekre többé-kevésbé készülni. Ez a darab, ez most harmadszor van mutatva. Igaz, hogy háromszor háromféleképpen, hiszen a közösség összetétele változik, változnak a terápiás helyzetek, változik az életünk, tehát nincs két ugyanolyan előadás. Ez a darab ebben a formájában utoljára került színpadra, nem lesz többet, tehát azok az érzések, azok a történetek, amik ebben a darabban összesűrűsödtek, azok most így ellobbannak a mai estén, mert nem lesznek többé így kifejezve. Úgyhogy számomra ez egy ünnepélyes pillanat, és nem olyan régen voltunk hasonló helyzetben, hasonló, majdnem ugyanezzel a létszámmal, hogy talán teljesen ugyanezzel a közösséggel ültünk így a színpad szélen, és akkor akkor készültünk egy csomó mindennel. Mi már tulajdonképpen beszéltünk magunkról, vagy azok, akik elsősorban a terápiában lévők, akik most megmutatták magukat fizikailag és lelkileg is, mindenféle szempontból eléggé komoly kitárulkozás egy ilyen színdarabba benne lenni. Leginkább ezt hoztuk. Mi szívesen beszélünk magunkról, viszont jó lenne, hogyha ti is kérdeznétek, vagy elmondanátok azt, hogy mi van bennetek, és akkor arról tudnánk reagálni. Ez lehet bármilyen észrevétel, érzés, megfogalmazása a kérdés. Az lenne a legjobb, hogyha címeznétek valakinek közülünk, akik itt ülünk most a színpadon. Volt három idézet ebben a darabban. 30 éves a Leó Amicsi Alapítvány Rehabilitációs Intézetének a terápiás közössége. Ilyen iszonyú hosszú nevünk van, nehéz kimondani, szóval a közösség 30 éves. Beleraktunk ebben a darabba három olyan jelenetet, vagy olyan gesztust, idézetet, amit igazából csak mi értünk, Leósról, de elmondom. Az első, amivel kezdődött a darab, a közösség megszületését szimbolizáló jelenet, a szövege, ami úgy végződött, hogy mutass egy embert, ami jó, Péter elmondott, az a legelső 90-es évek közepén, elején született komlói színházterápiás darabból volt egy idézet, az a szöveg. Az előadás közepén volt egy másik idézet, a Hajnóci Péter a Halál kilovagolt Perzsiából című könyvének a zárósorai, a Strandos, 8 évvel ezelőtti előadásból volt egy idézet, vagy egy ilyen előadás sorozatunkból, és végül a Petri Györgynek a Horáciusnak Rossz napja van című verse, ami úgy végződött, hogy írassák rám a házukat és halljanak meg. Az egy csodálatos, gyönyörű, intim megnyilatkozás egy függőtől. Minden szava remek, az pedig egy közelmúltbeli előadásunkból volt idézet. Ezt azért tartom fontosnak elmondani, hogy a színházterápia az egy ilyen mindenkori közösség számára aktuális dolgot jelent. A általában vett Leó Amicsi közösség számára pedig majdnem 30 év történetét.
Én nem tudom, hogy itt a fiatalság egyáltalán hogy vette ezt az egészet. Én 55 éves vagyok, de nekem ez borzasztó, nehéz, riasztó, sötét. Azt éreztem, hogy így megyek befelé a széken egyre beljebb. Ez a mondat, mikor írassák rám a házát és halljanak meg, azt hiszem, ez, itt nevettem először egyet, vagy úgy tudtam mosolyogni. Szóval, hogy nincsenek egy vidám része se ennek az egész folyamatnak. Azt nagyon hálásan köszönöm, hogy így kiálltok és megmutatkoztok, mert szerintem ehhez nagy bátorság kell, és hogy jó lenne azt hinni, hogy vannak színek is, és nem csak ilyen feketébe vagytok mindig, hanem vannak vidámabb időszakok is. Szóval azért van olyan, amikor egy kicsit vidámabb a csapat? Vagy az a cél, hogy meghökkenjünk, sok hatás legyen, de azért mindig van valami feloldozás minden darab végén, nem?
Köszönöm. Sziasztok, Gábor vagyok függő. Ez jól esett a fiatal ember. Van pozitív része, méghozzá a felépülés, a tiszta, józan élet. Az a pozitív része a függőségnek, hogyha valaki változtatni szeretne azon, hogy úgy már nem akar élni, ahogy addig élt. És én a saját példámról tudok beszélni. Én jelen pillanatban segítőként dolgozom a Leó Amicsi Alapítványnál 2 éve, de annak idején én is ott kértem segítséget. Alkohol függő vagyok, 35 éves alkoholizmus vagy alkoholizálás van mögöttem, igazából az alkohol volt a szerelmem, és én is ott kértem segítséget, és ott voltam másfél évig terápián, ugyanígy benne voltam az előadásokban, ahogy most a mostani srácok, akik terápiában vannak, és azóta józanul élek, felépülő függő vagyok, én ott dolgozom, ahol szerettem is volna dolgozni felépülésbe, és jöhetek így a színház tréninggel együtt a fiúkkal, csinálhatjuk ezt a helyzet. Úgyhogy nekem ez a pozitív kicsengése, és 5,5 évvel ezelőtt még meg akartam halni, nem akartam élni, nem akartam, hogy egyszerűen emlékezzek, amik történnek körülöttem, ne lássak semmit. Ahhoz képest, hogy elég pozitív, nem, hogy itt ülök, és együtt csinálhatjuk a színház tréninget, ami egy része a mi munkánknak, ahogy dolgozunk. Szóval, hogy itt nem az előadás a lényege ezeknek a színház tréningeknek a mi szemszögünkből, hanem a munka, ami, ahogy csináltuk, ahogy az érzéseinket beletesszük, ahogy mindenki beleteszi az aktuális érzést, ez mindig az aktuális közösségnek a lenyomata, amit itt meg tudunk mondani. És akkor itt vannak nehéz helyzetek, nehéz érzések, ahogy ők vannak például benne a terápián, meg így a használattal kapcsolatosan. És akkor ezeket fejezzük ki, vagy hát általában úgy dolgozunk, hogy közösség együtt megbeszéli, hogy kit hogy szeretne látni, vagy mi az, ami nagyon látható rajta, és akkor ezeket öntjük formába, ezeket a részeket. Úgyhogy a pozitív része az hogyha valaki segítséget kér, akar is változni az életén, akkor van remény és van változás. Én azt tudom mondani, hogy amióta józan életet élek, sokkal boldogabbnak érzem magam, mint előtte. Előtte is volt életem, de sokkal másképp vagyok itt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a pozitív része ennek a dolognak, hogy itt ülhetek, elmondhatom ezt nektek, és mindenki kiveszi ebből, hogy mi a pozitív magának. Nekem az a pozitív, hogy itt elmondhatom. Ha nem kérek segítséget, akkor lehet, hogy nem itt ülnék valószínű. Kösz!
Arra lennék kíváncsi, hogy így a végén tényleg sok hatásként ért ezek a sok felől jövő negatív gondolatok, amik azt hiszem, hogy mindannyiunk fejében megvannak. Ahogy csak visszaemlékszek a tínédzser korszakomra, akkor ugye amikor a pubertás korom voltam, akkor arra figyeltem, hogy ki mit mond, és nagyon fontos volt mások véleménye. Ilyen szempontból hozzám ezen a síkon is közel van. Annak is örülök, hogy nekem is az volt a happy end, hogy ti itt ültök, és hogy el tudtátok ezt nem játszani, hanem megjeleníteni, és hogy ettől nem kell félni. Az lenne a kérdésem, hogy mikor volt az a pont, amikor elmúltak ezek a nagyon erőteljes negatív gondolatok, ami elől, ugye, ha jól értettem így, akkor egyfajta menekvés ezek elől, a hangok elől, ahogy a Filét is befogta, aki játszotta ezt, hogy csak ne halljam ezeket a hangokat is. Ugye a szerbe is lehet menekülni, vagy bármilyen más függőségbe is, viselkedés függőségekbe. Hogy a terápia során, hogyha valamelyik őtök tudna erről beszélni, válaszolni.
Köszönöm, sziasztok, Robi vagyok. Függő. Hát igen, nagyon hasonlít az én életem. Én úgy éreztem, hogy berendezem szépen az életemet. Berendeztem azzal, hogy lett egy papírom a tudásomról, berendeztem azzal, hogy lett egy autóm, berendeztem azzal, hogy lett egy házam, berendeztem azzal, hogy lettek barátaim, berendeztem azzal, hogy lett egy gyönyörű feleségem, és megszülettek a gyermekeim, de közben végigkövette az alkohol. És én ezt nem vettem észre, hogy ott van az a sírgödör. Én csak berendeztem az életemet, és elmondtam, hogy mit szeretnék, és talán meg is valósult, de ott volt az a gödör előttem. És nem tudtam elkerülni azt, mert függő vagyok, hogy én ebbe belezuhanjak. És bele kellett zuhannom, hogy meglássam, hogy nagy problémák vannak. Nagyon mélyre kellett jutnom. Meg kellett élnem a mélypontjaimat, ami nem egy volt, hanem sok volt. Volt olyan, hogy a városomban egy olyan diákomtól kértem pénzt piára, mert nem tudtam létezni, nem tudtam mozogni, nem tudtam fölkelni a sáros talajról, akit előtte 10 évvel tanítottam, és mondtam neki, hogy milyen szép az élet. És a terápián szépen fokozatosan, és talán az előző kérdésre is a válasz fokozatosan rájöttem, hogy a függőségem mellett is meg tudok látni szépségeket, meg tudom tanulni segítségemre, vannak olyan emberek, akik előttem kitaposták ezt az ösvényt. És igenis, rengeteg érték van bennem. És ha figyelek, akkor föl tudok támadni ebből a sírból, és meg tudom azt csinálni, amit azt mondom, hogy egy nagyon jó dolog. Függő maradok, de tudok értékes ember lenni. Kösz.
Elhangzott egy olyan mondat, hogy a szeretettel nem tudok mit kezdeni. És ez nagyon szöget ütött a fejembe, hogy ez nem ér. Tehát milyen tanácsotok van akkor a jó hozzátartozóknak? Én sokat hallgatom a Dudics Dénes videóit, és ő többször elmondta azt, hogy azért, ha nincs egy olyan, egy vagy két olyan hozzátartozó a függő környezetében, aki minden körülmények között kitart mellette, akkor tényleg nincsen semmilyen remény. Csak hogy én meg ezt úgy érzem, hogy ez ilyen visszaélés is lehet, vagy hogy akkor soha nincsen ebből kilépés, és úgy is mindig lesz ott valaki, aki majd. Hogy ti hogy látjátok ezt?
Sziasztok, Ancsa vagyok, alkoholista és drogfüggő. Én a saját tapasztalatomból azt tudom elmondani, hogy mivel ugye én használtam, és amíg így a családom segített nekem abból, hogy kifizette helyettem a számlákat, kifizette az albéletet, elhitte azt, hogy mire kérem a pénzt, hogy milyen tanfolyamra, tehát hogy ezekkel a dolgokkal, ezzel mind azt segítették, hogy én minél később éltem meg a mélypontomat. Mikor eljött az, hogy, tehát, hogy szembesültem azzal, hogy hol tartok, hogy mit veszitek, hogy miből van elegem, és hogy mit nem tudok már csinálni. És a végén, amikor ez már úgy alakult, hogy annyira készen voltam, és így a húgomat még néha le tudtam húzni, mindegy, megkért, hogy adjak el ilyen fényképeket japánoknak, amely a japán turistákat lefotózott, és azt a jelent is már, hát már nem jutottam el oda neki, és bekerültem egy kórházba, és akkor ő kérdezte, hogy miért vagyok ott, és hogy esetleg azért vagyok ott, mert hogy lehet, hogy terhes voltam, és akkor már nem akartam hazudni, és akkor elmondtam neki, hogy hát azért vagyok ott, mert problémáim vannak, és akkor így tudta meg így a családom, amit egyébként már régóta sejtett. De szerintem, hogyha ők előbb szembesítenek ezzel, akkor lehet, hogy én előbb érem azt el, hogy segítséget kérjek. Ezért én már nem haragszok rájuk, csak hogy ez egy ilyen dolog. Tehát a hozzátartozóknak is van segítség, vannak olyan önsegítő közösségek, ahol ilyen hasonló hozzátartozókkal lehet beszélni, meg lehet tanulni esetleg tőlük, meg ventilálni, és ugye lehet, hogy az segít abban, hogy akkor hogy tudja meghozni azt, hogy azért egy, a szeretet persze nagyon fontos, de azért valamikor így a jó indulat is a bukor felé vezető út, tehát hogy azért az ne legyen. És így vannak ilyen önsegítő közösségek, például az Alanon, ezt így a neten utána lehet nézni valamikor, hogyha ebbe a városban nincs, akkor online formában is szoktak tartani ilyen, úgy hívják, hogy gyűléseket, ilyen meetingeket, van irodalma, és azokból is nagyon sokat lehet így tanulni, és akkor ezekből a játszmákból, amiben én is benne voltam, mert ez az üldöző áldozat, megmentő, ebben én is az egyik része voltam, ami így a családunkban így ment. Mert hogyha nekem az anyu titokba adott pénzt, akkor az apu tudom, hogy lesz itta, tehát én meg végig áldozatnak éreztem magam, meg néha üldöztem az apu. Tehát hogy ez ebben nagyon nehéz, de hogy a hozzátartozó is ki tud lépni, mert egy függő önpusztító és saját magát pusztítja, de tulajdonképpen a környezetét is. Kösz.
Sziasztok, Robi vagyok, függő. Hát hozzátartozókról, igen, édesanyámat említeném meg. Bármi történt, bárhogy néztem ki, mindig én legalábbis úgy éreztem, hogy segít. És a segítségével, a túlzott segítségével én csak ahhoz éreztem erőt, illetve arra használtam föl ezt a segítséget, hogy tovább folytassam az italozást. Nem érdekelt semmi, hazudoztam neki, loptam tőle a saját anyámtól. Mindent megtettem, hogy megszerezzem az alkoholt, manipuláltam, és amikor minden dugába dőlt, elhagyott a feleségem a gyermekeimmel, bekerültem kórházba, pszichiátria, zárt osztályra, és onnan, amikor kijöttem ugyanúgy, mint most a síromból, akkor első dolgom volt, hogy az anyámhoz meneküljek, és ott megkaptam a kajámat, a vasalt ingemet, de már azon törtem a fejemet, hogy reggel hajnalban mikor nyit a bolt, és menjek el inni. És ha ő nem segített volna, akkor lehet, hogy előbb megélem a mélypontomat, és sok minden máshogy alakul. Tehát veszélyes, én azt mondom erre, hogy veszélyes ez a szeretet, legalábbis nekem, mint függőnek.
Én csak annyit tennék hozzá, hogy szoktuk mondani, hogy amúgy a Leóban van nálunk ilyen hozzátartozói csoportok, ahol ugye már mi az, úgy gondoljuk, hogy de így is van, hogy a függőség az családi betegség, hogy mindenki benne van a játszmában, és Azt szoktuk mondani, hozzátartozóknak szokták kérdezni, hogy akkor hogy lehet segíteni, akkor mindig azt mondjuk, hogy a legnagyobb segítség az, ha nem segít. Tehát egy függő minél hamarabb eljut a mélypontra, ahol már nincs visszaút, és akkor talán fölteszi a kezét, és kér segítséget. És akkor van a másik irány, amifelé el lehet menni, mert rengetegen halnak meg úgy, hogy a családon belül mennek a játszmázások, az egyik társfüggő, a másik szerfüggő, és akkor addig mennek a dolgok, amíg mondjuk belehal, akár az alkoholba, akár a drogba, vagy akár a gyógyszerbe. Szóval a legnagyobb segítség a nem segítség.
Sziasztok, Rudi vagyok, függő. Érzem magam megkönnyebbülve a darab miatt. Van bennem izgatottság is, szorongás is, feszültség is. Érzem magam bizonytalannak, meg egy csomó érzés kavarog még bennem, amiket még nem tudok megfogni, vagy kifejezni, viszont most nem használok rá. Én alkoholista és drogfüggő vagyok, nagyjából 20 éve kezdtem el használni ezeket a dolgokat arra, hogyha elcsesztem valamit a suliba, hazudtam anyámnak, hazudtam egy jegy miatt, nem sikerült úgy valamilyen eredmény, ahogy az kellett volna, szorongtam miatta, és aztán az utamba botlott a szer, használtam, és egy csettintésre eltűnt a probléma. Aztán utána használtam, hogyha éppen szarnapom volt, használtam, hogyha jó napom volt, hogyha szakítottam egy lányjal, vagy ha ő szakított velem, vagy éppen, hogyha buliba mentünk, vagy ha kedv volt. Használtam akkor is, hogyha veszteségért, ha nagy, akkor is, és ez olyan lassan beleszövődött az egész életembe, hogy akár mit éreztem, igazából használtam rá, és nem néztem szembe ezekkel a problémákkal. Egy óriási szőnyeg alá söpörtem be ezeket az érzéseket. Úgy éreztem, hogy egyedül, egyre inkább nem megbirkóztam velük, és néztem szembe. Én is jártam egyetemre, volt szuper melóm, tanultam nyelveket, volt jövőkép előttem, de hazudtam magamnak, menekültem a problémáim elől, összeomlott az életem, összeszedtem magam, megint összeomlott az egész, és be kellett látnom, hogy irányíthatatlanná vált. Ezek a dolgok még nem fogalmazódtak meg bennem egyébként, mielőtt segítséget kértem volna, ami nagyon nehéz volt. A családom ott állt mellettem, nagyon nehéz volt azt mondani, hogy feladni a büszkeségemet, hogy én ezzel nem fogok tudni egyedül megbirkózni, és légy szív, valamit csináljatok segítségkel, és a tesómék megtalálták a házat, ahol tanuljuk, hogy vannak ezek az érzések, nem kell menekülni előlük, van remény, szembe lehet nézni, nem kell rá használni, és lehet egy jövőkép, remény, egy tiszta élet, van kilátás, csak szembe kell nézni velük.
Csendben nézel vissza rá, olyan másnak tűnsz, tudod. Sok színes kép szobám falán már régen megkopott. Az arc is más, de a szemem zöld, ugyanaz a mély. Ha máskor látsz, amúgy jobb a fény, de most szívesebben eltűnnék. Volt fény, küszöd fény, keresem a helyen, vajon engem látsz, vagy egy szép montás. Szembe fúj a szél, és velem menekülsz, egy mondat vár, lehet őszintén a világ. Túl sokszor hitted el talán, az a fontos, aki nyer. Egy poszt az önérzetedet nem ronthatja el.
hamis tények, hamis élet. Mindenki olyan szép, szép, szép. Azt kérdem, ha félek, na ki az, aki véd, véd, véd? Visszatérsz, ajajaj, nem vagyok elég. Most menj el, vagy elüldözlek én. Mindig visszatérsz, ajajaj, nem vagyok elég. Most menj el, vagy elüldözlek én.
Kedves hallgatóink, szenvedélybetegek meséltek függőségükről. Az EGRI RÉP szenvedélybeteg segítő szolgálatot bárki felkeresheti, aki úgy érzi, segítségre van szüksége. A 36-os körzet 518-328 vagy a 0630-692-5785-ös telefonszámon, illetve e-mailben és személyesen Egerben a Kolozsvári utca 49 szám alatt is várják a gyógyulni vágyukat és hozzátartozóikat. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban